És akkor folytatnánk egy újabb izgalmas témával, ami ugye azt a címet kapta, hogy adata a könyvtárban. Király Péter úr lesz a vendégünk és az előadónk, aki Németországból csatlakozik hozzánk. Ugye látjuk azt, hogy a digitális világ eddig nem tapasztalt kihívásokat támaszt a könyvtárakkal szemben. Nagyon sok minden átalakul, nagyon sok új fogalom, új módszer, új mechanizmus jelenik meg. Ugye itt ugye a témában is és a címben is látszik ugye az adattal kapcsolatban. Úgyhogy Péter egy érdekes szegmensét fogja bemutatni ennek a világnak. Én köszönöm szépen, hogy itt van velünk, és akkor át is adom a szót. Köszönöm szépen.
Üdvözlök mindenkit. Én megosztottam a
igen, és látható a rendben, úgyhogy köszönöm szépen.
Tehát Király Péternek hívnak, én a GVDG nevű non-profit számítógép központban dolgozok Göttingenben, mint tudományos munkatárs, rendszergazda, programozó és kutató. És az adásom címe adat a könyvtárban. Nem leszek olyan elokvens, mint Karol is kollega. Én ritkán szoktam beszélni, többnyire programozni szoktam, úgyhogy előre is elnézést kérek. Amikor az előadásra készültem, akkor kiderült, hogy hát ez túl nagy falat, és egy csomó mindenről nem lesz szó. A végén felsorolom, hogy mi maradt ki. Úgyhogy ez az adat a könyvtárban témának egy szegmensét fogom bemutatni. Ez az ábra, amit itt most mutatok, ez Emmanuel Berm grafikája vagy térképe, amit a kulturális laboratóriumok egyik eseményén rajzolt, és elég jó kiinduló pontot biztosít arról, hogy az a kapcsolatban, hogy miről beszélünk, amikor adatokról beszélünk. Amit itt látunk, a laboratóriumok szerepét próbálta felvázolni, de érvényes az adatok szerepére is. Tehát különböző szereplők vannak, egyrészt maguk az adatok, vannak különböző hozzáférési pontok, vannak jogi problémák vele, és ami legfontosabb, különböző szereplői csoportok vannak, kutatók, könyvtárosok, mérnökök, művészek és egyebek. Az ábrán nem annyira látszik, de fent a jobb felső sorokban a következő kérdést tette fel. Sok munkát fektettünk digitális gyűjtemények létrehozásába. Hogyan ösztönözhetnénk most már az adatok intenzív használatát és változatosabb újrahasznosítását? Bizonyára sokan ismerik ezt a ábrát, hogy ennek valamiféle változatát, vagy ha nem is magát az ábrát, ennek a leírását, ami az adat, információ, tudás és bölcsesség, néha ez a bölcsesség szempont lemaradt, és adat, információ és tudásról beszélünk. Én jelen pillanatban az adatról fogok beszélni, ami egyenlentebb van, mint az információ, amiről Karol is úr beszélt. Nem igazán fogom definiálni, hogy mit tekintek adatnak, de nagyjából ezek szerializált információk. Az információ és az adat között az a nagy különbség bizonyos elmetek szerint, hogy az információ az már valamilyen szinten feldolgozott, megértett adat. Lássuk akkor az legegyszerűbb példát, az egyszerű adatmegosztást. Ugye az előadás címében könyvtár van, de ez mindenféle közgyűjtemény, vagy memóriaintézmény, vagy kulturális örökségintézményre vonatkozik, nem csak a könyvtárra. Tehát az egyszerű adatmegosztásnak a képlete, az, hogy megosztja a közgyűjtemény az adatot, és azt mások, a kutatók letöltik, felhasználják a saját munkájukhoz. Általában olyan adatról szoktunk itt beszélni, amit a könyvtár hasznosnak tart. Ugyanakkor a kutató nem biztos, hogy azt az adatot tartja hasznosnak, lehet, hogy más adatokra lenne szükségük. Ebben a képletben nincs párbeszéd a felhasználó és a közgyűjtemény között. Ennél egy számomra legalábbis haladottabb forma az, amikor az adatok körutazást tesznek a közgyűjtemények és a kutatók között. Kutatók alatt itt nem csak a szorosan értelembe vett professzionális kutatókat értem, bár ők, akik legalábbis az én én gyakorlatomban, mint hogy egy kutatóintézményben dolgozok, leginkább ők a felhasználók, más intézményeknek természetesen másfajta felhasználóik vannak. A lényeg az, hogy a közgyűjtemény ugyanúgy megosztja az adatait a kutatóval, viszont egy második lépésben a kutató is megosztja az ő adatait a közgyűjteménnyel. Itt alapvetően kétfajta adatról van szó a kutató esetében. Az egyik az a kutatási eredmény, ami sok esetben hagyományosan a kutatási jelentés, publikáció vagy könyvet jelent, ami bekerülhet a közgyűjteményi állományba. Szerencsés esetben, főleg olyan esetben, amikor egyedi adatról van szó, például mondjuk egy kézirattár, vagy egy levéltár, vagy egy múzeum egyedi adatairól, akkor az egyedi adatról szóló publikációt a közgyűjtemény hozzá is rendeli a saját maga adatbázisához. Ez sajnos ritka esetben van így, sőt, én 20 évvel ezelőtt dolgoztam a Széchenyi Könyvtár kézirattárában, ott alapelv volt, hogy ilyen adatokat a kézirattár nem gyűjt, ami szerintem hiba. A másik fajta származtatott adat az a szintén nyers adat, a nyerset idézőbe kell tenni, van egy híres eszélygyűjtemény, amit az MIT adott ki egy fél évtizede, aminek a címe nyers adat az oximoron, önellentmondás. Ugyanis az adatok sosem nyersek. Abban az értelemben, hogy minden egyes adathoz, akár mérnöki órák tízezrei járulnak hozzá, hogy az adat elkészüljön. Gondoljunk itt a szabványokra, az adat életciklusára és így tovább. Tehát egy nyers adat az alapvetően nincs, ez nem olyan, mint a nyers olaj, amit kibányászunk a földből. Tehát származtatott adatok esetében a kutatási eredmények is manifesztálódhatnak adathalmazként. Például egy ismeretlen szerzői könyvről a kutató megállapítja a szerző kilétét. A későbbiben fogok néhány példát hozni ilyen típusú származtatott adatokra. A lényeg, amit én fontosnak tartanék, az, hogy az adatok egyfajta körutazást tegyenek, és a közgyűjtemény visszaintegrálja azokat az adatokat, amiket úgy gondol, hogy a saját gyűjtési körébe tartoznak, és a felhasználói számára értékesek lehetnek. Természetesen nem csak kutatók vagy egyéni felhasználók lehetnek azok, akik adatgazdagítást végeznek, hanem egyéb aggregátorok, például az Európána vagy az Európána nyomán képült egyéb aggregátori hálózatok, akik kifejezetten adatgazdagítással foglalkoznak, tehát például névterekhez kötik a szerzőket, a kiadási helyeket és így tovább. Az Európán esetében, vagy az Európai Levéltári Portál esetében ez már most is egy járható út lenne, ugyanis az adatok elérhetőek, és APIN, illetve egyéb módokon keresztül letölthetőek, és elvileg vissza lehetne integrálni a közgyűjtemény adatbázisban. Nem tudok róla, hogy ilyennel bármelyik közgyűjtemény foglalkozna-e. Különféle a könyvtári, vagy közgyűjteményi, vagy bibliográfiai adatokkal kapcsolatban különböző szolgáltatások vannak, amik részben a könyvtári világban, részben a könyvtári világon kívül léteznek, és a könyvtárak, illetve a kutatók számára releváns adatokat produkálnak. Itt most funkcionalitás szerint háromféle nagy halmazt különít el ez az ábra. Ez az ábra a bibliográfiai adatokkal foglalkozó digitális bölcsész munkacsoportban készült el, ahogy a következő is. Tehát a három funkcionalitás, amit itt hangsúlyozunk, az az adatok számbavétele, az adatok megismerhetősége, a Discovery Interface, és az adatfeldolgozás. Egy másfajta felosztás a két tengelyen sorolja fel a főbb szereplőit, tehát nem a funkcionalitást, hanem a szereplőket. Ez a két tengely a magán és a köz, illetve a adattermelői és adatfelhasználói tengely. És láthatjuk, hogy különböző szereplők dolgoznak ebben a térben. Az ábra bal alsó részén láthatjuk a könyvtárakat és egyéb memóriaintézményeket, mellette a kutatásvilága. Itt megemlítettünk néhány kiemelkedő kutatói infrastruktúrát, mint a Dária, ami a digitális bölcsészet európai kutatóhálózata, a Clarin, ami a nyelvészeké, az Open Citations, ami egy a tudományos publikációk adatainak, bibliográfiai adatainak a nyíltá tételére jött létre felettük a private felhőben. A kiadók, különböző for-profit szerveződések kapnak helyet, és jobb oldalt találhatók azok, akik pusztán feldolgozással foglalkoznak, tehát a fogyasztói az adatoknak, a kutatók, diákok, magánfelhasználók. Ez tehát a nagy kép. Alapvetően két előnyét látok annak, hogy látom annak, ha a könyvtár megosztja azokat az adatokat, amik a kutató vagy a felhasználó igazán kíváncsi. Az egyik az az adatgazdagítás, amiről említettem, tehát amikor olyan adatokat tudnak a felhasználók hozzátenni a könyvtári adatokhoz, amik ott nincsenek benne, vagy nem olyan formán, vagy pontosítják azokat az adatokat, és így tovább. A másik pedig egy általános együttműködés kialakítása, tehát hogyha a felhasználó megkapja azt az adatot, ami őt érdekli, látja, hogy a könyvtár közgyűjtemény törődik vele, látja, hogy a könyvtár visszahasználja az ő adatait, akkor ez egy együttműködés kiterjeszthető egyéb területekre is, tehát például közösen lehet pályázni, fel lehet kérni a felhasználókat, hogy szóljanak hozzá egyéb könyvtári közgyűjteményi dolgokhoz. Ennek a területnek, az adatmegosztásnak, a könyvtári adatként való megosztásának. Természetesen nem az, ez az első, nem ez az előadás az első terepe. Itt kiemeltem néhány alapdokumentumot. A utolsó szlájdon majd megtalálható lesz ennek az előadásnak a linkje, itt, és a linkeken keresztül el lehet érni ezeket a dokumentumokat. Az első számomra legfontosabb a Collections as Data mozgalom, ami egy workshopból nőtte ki magát 2016-ban. A workshop pont ezt a kérdést járta körül, hogyan tekinthetnek a könyvtárak az adatokra, mint elsőrendű állampolgárokra. Mi kell ehhez, milyen körülményeket kell megváltoztatni a könyvtárakban, hogy ez teljesüljön. Ebből aztán egy elég nagy mozgalom is nőtte ki magát, illetve a Collections as Data néven fut egy pályázat, ahol a mozgalom alapítói könyvtárakat támogatnak abban, hogy implementálják azokat az elveket, amiket lefektettek, és mutassák meg más könyvtáraknak esettanulmányokon keresztül, hogy hogyan is működtek. A másik az részben ennek a Collections as Data mozgalomnak a hatásaként jött létre Európában, ez a Heritage Data Reuse Charter, ami alapelveket sorol fel arra, hogy Európában hogyan implementálják ezt a körforgást a közgyűjtemények. Külön kiemelnék még két tanulmányt, ami ezt a Heritage Data Reuse Chartert tovább viszi két aspektusból. Az első digitális bölcsészeti szempontból vizsgálja felül a charter és a jelenlegi európai szabályozás közötti különbségeket, és ajánlásokat tesz arra, hogy mit kellene az európai szabályozásban módosítani. A másik pedig egy alapelveket és tevékenységi, tipikus tevékenységeket foglal össze, szintén digitális bölcsészeti szempontból. Ők egy mintát tesznek a kutatók és közgyűjtemények elé, hogy az együttműködésük során milyen problémákat kell átgondolniuk, és egymás érdekeit tiszteletben tartaniuk, hogy ez az adat áramlás, ez folyamatos legyen. A Passenger Pigeon Manifesto egy magyar független kutató, Harangozó Ádám tollából született, ő a független kutatók szempontjaiból fogalmazta meg azt, hogy mit is tartanak kívánatosnak adatmegosztás tekintetében. És végül az utolsó, ez egy LIBER dokumentum, a LIBER az a Európai Kutatókönyvtáraknak az egyik fóruma. Ez egy viszonylag friss darab, egy hónapja jelent meg. Nem általában az adatokkal, hanem kifejezetten a linkelt adatokkal, a kapcsolatadatokkal foglalkozik, méghozzá gyakorlati tudnivalókat fogalmaz meg arra, hogy tanácsokat, hogy milyen lépésekben lehet publikálni a könyvtári adatokat, mint kapcsolatadatokat. A Charter 6 alapelvet fogalmaz meg, és ekköré szervezi a gondolataikat, ezeket cizellálja. Ezek a kölcsönösség, az interoperabilitás, ami azt jelenti, hogy programozható módon lehessen hozzáférni az adatokhoz. Ezt nem mondtam, de az a adatok alatt elsősorban digitális adatokat értek, de nem kizárólag. Tehát az alapelveknek a többsége, és a mondandóvaló többsége offline adatokra is vonatkozik, bár a legtöbb példa, amit hozok, az digitális adatra vonatkozik. Idézhetőség. Ugye ez nagyon fontos, hogy mind a könyvtár adatait lehessen idézni, mind a kutatói adatokat is lehessen idézni. Ugye, aki bibliometriával foglalkozik, az jól tudja, hogy az utóbbi 10-20 évben, de inkább 5 évben felgyorsult egy olyan folyamat, ami azt mondja, hogy a bibliometriai alapú tudománymetria jelen pillanatban nem alkalmas a kitűzött cél elérésére, rendkívül sok hiba és probléma van vele, ezért aztán egy csomó új javaslat született arra, hogy a tudományos publikáció mellett a egyéb tudományos tevékenységeket is el lehessen ismertetni. Ennek egyik módja az idézhetőség, ami nem csak a publikációra, hanem sok más tevékenységre is vonatkoztatható, így az adatpublikációra, és ami a szempontunkból lényeges. Következő az, hogy az adatok nyíltak legyenek, megfelelő licenszekkel legyenek ellátva. Külön alapelv foglalkozik az adatgondozással, ebbe beleértjük azt, hogy ahogy a hagyományos bölcsészeket, szövegeket gondoz, és annak a szöveggondozásnak van egy elég jól kidolgozott elmélete, így az adatokat is külön gondozni kell. Az elmélet ez még nem született meg, vagy születőben van. Gyakorlat viszont annál inkább jó gyakorlatokat el lehet érni. És az utolsó alapelv az az egymás iránti bizalom, ami alapvetően azt feltételezi, hogy nem gondolunk rosszat a másikról. Tehát nem azt gondoljuk, hogy azért kérje az a kutató az adatot, mert valami borzalmas jó újzatot akar vele csinálni. Illetve a kutató sem feltételezi a könyvtárról azt, hogy csak azért nem adják ki az adatokat, mert és akkor itt természetesen bármely konteót be lehet itt helyettesre, nem fogom. Milyen összetevők kell lehet elérni ezt az adatáramlást? A legelső az, hogy fel kell venni a kapcsolatot. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy mindenféle kommunikációs formákat kialakítsunk. Nagyon fontos a hozzáférési protokollok, tehát itt kifejezetten technológiai protokollokról van szó. Kialakítsunk, világossá tegyük a felhasználási feltételeket, világossá tegyük és egy közösen dolgozunk a citációs szabványokon. Gondoskodjunk arról, hogy milyen technológiával és merre tároljuk a gazdagított adatokat, és hogyan kapcsoljuk össze az összetevőket. Ennek alapján felvázolhatunk egy finomított keretrendszert. Ezt Gustavo Candela, a spanyol kutató és társai megtették tavaly. Itt egy olyan workflow-t vázoltak fel, ami a könyvtáron belül értelmezhető, és a könyvtáron belül kell végigvinni. Ennek a főbb lépései az adat azonosítása, tehát gondoljunk itt a perszisztens azonosítók használatára, az adatok elérhetővé, tehát tudja a felhasználó tudhasson arról, hogy merre van az adat, és hol érhető el. Különböző fajta hozzáférési pontokat kell biztosítani az adatokhoz. Az APIK, tehát a programozható hozzáférési pontok, ezek régóta elérhetőek. A digitális laboratóriumoknak az egyik tanulsága az, hogy ez önmagában nem elég. Nagyon sok olyan felhasználó van, aki elsősorban az adatfájlokat szeretné megkapni, és azokkal dolgozni a saját rendszerében. Az API általában egy lekérdezésen keresztül biztosít hozzáférést, és általában az API-nak van valamiféle limitje. Hogyha nagy az adatbázisunk, nagy az adatgyűjteményünk, akkor ez a limit nem is biztosít elég erőforrást ahhoz, hogy az egészet lekérdezzük. Egy fontos lépés az adattisztítás, ez az adatformátumok, az adatgazdagítása, ami történhet a könyvtáron belül, vagy ahogy említettem, aggregátorok segítségével. És hogyha ezeken a folyamatokon végigmegyünk, akkor létrejön egy megosztható adatcsomag, és ezen felül a könyvtár biztosított egy virtuális kutató környezetet ahhoz, hogy az adatokat a könyvtár által biztosított számítógépes rendszeren belül lehessen elemezni, ehhez különböző eszközöket lehet biztosítani. Igen ám, de amit a könyvtár vagy bármelyik szereplő a felsoroltak közül a saját számára releváns felhasználási formának gondol, az nem feltétlenül releváns felhasználási forma a többi szereplőnek. Itt most néhány ütköző elvárásra hozok példát. Az első az az archivátori szemlélet és a szerkesztői szemlélet. Az archivátor, és általában ez a könyvtárosnak a tipikus szemléletmódja, az, hogy mindannyiunk az adathoz, az adat az legyen érintetlen, intakt, őrizzük meg úgy, ahogy kaptuk. Nem mi vagyunk a szerzői az adatnak. Ezzel ellentétes a szerkesztői hozzáállás, ami az adatot megformálandó műnek gondolja, ami szabadon módosítható, és a cél az, hogy egy jó adatcsomagot hozzunk létre. Másik ilyen elvárás az a szemcsézettség vagy granularitás, ami arról szól, hogy ugyanazt mi más formában, vagy más részletezettséggel szeretnénk elvárni. Tehát mondjuk egy egyszerű példa, az egyik szereplőnek a dátum évpontossággal is megteszi, a másik szereplőnek meg mondjuk percpontossággal van szüksége ugyanarra a dátumadatra.
Elnézést, Péter, csak érkezett egy észrevétel, hogy esetleg nem maradtak a diák léptetése abban. Vagy egy diákról beszélünk-e, vagy esetleg...
Nem, több diákról, ezek szerint nem...
Mert mi az alapdokumentumoknál látjuk a diát.
Akkor megpróbálom újra a megosztást.
Jó, igen, most ütköző elvárásokat látunk magunk
előtt. Hát remélem, hogy a továbbiakban fog működni a léptetés. Ha nem, akkor meg ki fogom tenni az utolsó diát, amin elérhető az összes diát.
Jó, rendben, köszönöm. És jelezném, hogy még egy 5-6 perc lenne vissza még az előadásból, jó? Köszönöm szépen.
Jó, tehát a harmadik ilyen ütköző elvárás az a szókincs, amikor ugyanazt a dolgot különböző terminusokkal illetjük. Például a statisztikában sokszor beszélnek adatpontról, tulajdonságról, gyakorlatilag ugyanezt a könyvtári világban rekordnak és adatelemnek, vagy mezőnek, almezőnek hívjuk. Vannak közös közgyűjteményi alapok, amik a közgyűjteményi adatokra általában jellemzők. Két ilyet említenék, az egyik az az idődimenzió, ami alapvetően a közgyűjteményekre általában jellemző, hogy hosszú időtartammal gondolkodik. A hosszú időtartam ez egy történészi szakterminus. A lényeg az, hogy mi nem a jelenre koncentrálunk alapvetően, hanem tekintetünket a múltra is vetjük. Szemben egy ipari kereskedelmi szolgáltatással, ahol a historical, történelmi adatbázis az akár a pár percek korábbi adatokat is jelentheti. Ezzel szemben a jelen, mint probléma, teljesen másfajta megközelítést igényel a könyvtár számára. Nem tudom, talán a későbbi előadásokban szó lesz webarchiválásról. A jelen az ebben a tekintetben problematikus, hogyan tudjuk archiválni és megmenteni a jövő számára. Illetve nagyon sokféle közgyűjteményi adatban valamilyen módon kezeljük a bizonytalanságot az idővel kapcsolatban, tehát vannak előtt, után, körülbelül főként típusú dátumazonosítások, amik mondjuk egy modern adatbázis esetében nincsenek, mert pontosan tudjuk a jelen időt. A másik ilyen sajátosság a közgyűjteményi adatoknak az a kulturális entitásoknak a kezelése, tehát alapvetően majdnem az összes adatunk egy nagy hálózatban foglal helyet. Az egyes rekordok össze vannak kötve, vagy ideális esetben össze kellene kötniük, nem biztos, hogy az adatokban ez az összekötés létre van, de a kutató fejében mindenképpen, és a könyvtáros fejében mindenképpen jelen van ez az összekötés kulturális entitásokkal, vagy névtéri pontokkal, tehát személyek, családok, intézmények nevei, földrajzi, valós és imaginárius helyek, tehát mondjuk a British Library katalógusában a Roxford, mint Imogai János képzeletbeli hely megtalálható, események és egyéb fogalmak kötik össze az adatainkat, amik tipikusan nem közgyűjtemény adatok esetében jóval kevésbé relevánsak. Nem tudom, hogy a léptetés az működik-e vagy sem. Néhány példát fogok felhozni.
Bocsánat. Maradtunk ugyanennen a díjnál. Igen, most nem tovább egyet.
Kutyafuttában. Tehát kutatásról beszéltem, nagyon fontos, hogy elsősorban a bölcsészettudományi kutatásokra gondolok, a bölcsészettudományi kutatások azok, amik mindig is a közgyűjtemény adatokra épültek, nincs ez másként a digitális fordulat után sem. Néhány példát hozok az irodalom, szociológia, folyamattudomány, történelem és művészettörténet témaköréből, de gyakorlatilag bármely más bölcsészeti disziplina tekintetében lehet példákat találni. Ami a sajátosság, hogy a közgyűjteményi adatok felhasználására születtek aldisziplinák vagy transzdisziplinák, amiket különböző címkékkel láttak el. Ezek részben átfedő, részben egymás alhalmazai, ilyenek a bibliográfia, adattudomány, kulturális analitika, bibliomining, digitális, és itt a három pont helyébe be lehet helyettesíteni nagyon sok minden: digitális néprajz, digitális irodalomtudomány, digitális történelem, digitális könyvtár, tudományról is lehet olvasni. Az első példa, ez egy finn kutatás. A finn nemzeti könyvtár az nem csak a saját metaadatgyűjteményét adta közre, hanem a teljes 19. századi napilap állomány digitális változatát is, méghozzá sokféle formátumban, olyan formátumokban, ami a kutatás számára felhasználható, és több finn kutató intenzíven használja ezt az adathalmazt. Azért, hogy irodalomtörténeti, irodalomszociológiai megállapításokat tehessen. Itt a napilapok városonkénti és időalapú kronológiáját láthatjuk. Az látszik, hogy...
Nem látjuk a diát.
Jó, akkor... Egy pillanat, és... Tehát egyes finn városok részvételét látjuk a napilap termelésben arányosan.
Még most látszik a dia.
Most látszik. Jó, hát akkor csak elmesélem, hogy mit látnánk a dián, hogyha látnánk. Világosan látszik, hogy egy idő pillanat előtt, méghozzá 1820 előtt egyetlen város volt Finnországban, ahol napilapokat adtak ki, ez Turku volt. A tanulmányból kiderül egyébként, hogy Turku pont ekkor leégett, és nagyon sok minden elpusztult. Ekkor alakult ki Helsinkinek a kulturális központ szerepe, és látjuk a dián fokozatosan, hogy Turkunak a szerepe az ettől fogva radikálisan visszaesett, és egészen a század végéig fokozatosan csökkent, míg Helsinki fokozatosan nőtt. Ugyanakkor, ahogy megyünk előre az időben, különösen a 19. század második felétől kezdve egyre több és egyre kisebb városok lépnek be a napilapok színpadára, tehát egyre változatosabb lesz a napilap paletta. Plusz vannak a finn történelemben, legalábbis a művelés történetnek intenzív pillanatai, például a cenzúra megszűnése, bevezetése, egy új cenzori hivatal működésbe lépése, illetve a finn parlament létrejötte, valamint ugye Finnország a orosz birodalom része volt a napóleoni háborúktól kezdve az első világháború végéig. Az egyes finnországi kormányzatoknak is volt hatása a napilapok piacára. Hogy nem látszik, a többi diáról nem is fogok túl sokat mesélni. Egy példát fogok még felhozni a származott adatra. Konkrétan pont ebben a fénykutatásban olyan adatokat hoztak felszínre, amik a könyvtári rekordokban természetesen nincsenek benne. Így a betűtípus, betűméret, papírfogyasztás, a szavak száma, illetve olyan statisztikai adatok, hogy egy lakosa eső nyomtatott szavak száma, amiért egy kedvencem is különösen érdekes. A kérdés az, hogy a finn nemzeti könyvtár vajon be fogja elfogadni ezeket az adatokat, és gazdagítja a saját katalógusát ezekkel az adatokkal.
Sajnos Péter, lassan lejár az időnk, hogyha nem baj, és akkor a kérdésekre hagynánk még egy időt.
Még néhány mondatot szólnék. Természetesen akit ez a téma érdekel, bekapcsolódhat ebbe a a munkába. Léteznek egyrészt szakosodott intézmények, akik a könyvtár és az adattudományt egyszerre művelik. Mondjuk talán az Alan Turing Institute a legjelentősebb ebből a szempontból, ami a British Library központi épületében kapott helyet, de a Harvardon, a Berkeley Egyetemen is vannak hasonló intézmények. Vannak kifejezetten közgyűjtemény adatudományjal foglalkozó szervezetek, Helsinki Computational History Group, múlt hónapban alakult meg Hollandiában a Cultural AI Lab, és kis országokban is, például Észtországban, Tallinnban működik a Cultural Analytics Lab. Vannak oktatási pontok és oktatási programok, a Library Carpentry-t említeném, illetve van egy csomó olyan könyvtári szervezet, vagy könyvtári és digitális bölcsészeti szervezet, akik párbeszédet kezdeményeznek és biztosítanak tagjaik számára. Az utolsó diát még meg, elnézést, hogy technikai kellemetlenség volt, pedig a teszten működött. Nem tudom, hogy ez most látszik-e, vagy sem.
Nem látszik.
Még várjuk a diát.
Nem látszik, hát akkor
Balázs... Peter, az asztalt próbáld megosztani, ne a PowerPointot, ne a PPP-t.
Jó, akkor én magam részéről az előadást befejezetnek tekintem. Valahogy megpróbálom megosztani a diákat, és konferenci után bárki megláthatja.
Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen Péternek az izgalmas előadást és a betekintést. Ugye felmerült kérdésként is, hogy az előadások azok elérhetők lesznek-e? Igen, elérhetők lesznek. Ugye a szokásos módon, hogy az elmúlt években is hozzáférhetővé tettük az előadásokat és a diákat. Úgyhogy majd Pétertől is meg fogjuk kapni az ő prezentációját, és akkor ezt mindenki számára elérhetővé tudjuk tenni. Illetve azt gondolom, minden előadó nevében mondhatom, hogy ha valakinek vannak kérdései, észrevételei, akkor direktben is lehet előadóinkat keresni, és így is lehet velük konzultálni. Szeretném azt megkérdezni, hogy van-e esetleg valakinek kérdése, észrevétele?
Ha szabad közbeszólnom.
Igen, Anikó, igen, hallgatom.
A kezemet, de igen. Tudom, hogy sokan vannak, nem látszik. Az a kérdés merül fel bennem mindig, amikor az adatgazdagítás szót hallom, hogy vajon csak ilyen, tehát hogy miért alakult ez ki, hogy csak ezt a kifejezést használjuk erre a kapcsolt adat módszerrel történő adatkezelésre. Az ellenkezőjét is el tudom képzelni, hogy például a fölösleges adatokat nem kell már látni, nézni, hanem mondjuk rá az ember le tudja szűkíteni kizárólag arra az adatkörre a fókuszt, amire éppen szükség van. De csak úgy érdekel a nagyobb rálátással rendelkező személy részéről ez a nézőpont, hogy miért nevezzük adatgazdagításnak ezt a szempontot.
Igen, ez teljes mértékben egyetértek. Nagyon sokféle megnevezése van. Én most éppen ezt a szót használtam, de az adat szűkítés az épp olyan fontos lenne. És egy példát hadd mondjak erre. Van egy tanulmányom, amiben 16 különböző markalapú katalógust elemeztem, és kivétel nélkül mindegyikben rengeteg olyan adatelem volt, ami nem definiált a markban, és még csak nem is 9-es adatelem. És megpróbáltam utána járni, hogy miért van ez, és az egyik nagyon fontos dolog az, hogy az adatok úgy járkálnak körbe-körbe a könyvtárak között, hogy mindenki csak beveszi az adatokat, de nem tisztítja. Tehát gyakorlatilag egy csomó olyan adatelem van mondjuk a Stanford Egyetem könyvtárában, amit mondjuk a Harvard Egyetem tett be a saját adatába, és ott esetleg van is valamilyen szemantikus jelentése, de amikor átkerül a Stanfordra, ott már ez a szemantikus jelentés megszűnik, mert maga a Harvard sem publikálja a saját maga által definiált adatelemei definícióját. Tehát megérteni, hogy...
Pontosan erre céloztam volna, igen, hogy végülis az adatcsere azért nem működik, mert nincs lehetőség adatszegényítésre, mert több munkát ad egy feldolgozónak manapság az, hogy tisztítsa az adatbázist, ha átveszi adatcserével, másolásos technikával, mint az, hogyha puritán módon csak tisztán a megfelelő elemre terjedhetne ki ez az átvétel, vagy a kapcsolódás, mondjuk így. Jó, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen,
akkor én is benne van a képbe, az adatgazdagításba beleértendő a szegényítés is.
Igen. Bármiféle adatmanipulálás
ez helyesebb. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm én is még egyszer Péternek az előadást, és akkor menjünk tovább, mert sajnos az időnk az vészesen fogy, de még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, a felkérésünket, és hogy itt volt velünk.